A gabonapelyhekről, a műzli szeletekről fogunk beszélgetni Nevi Hostényi Évával, a Nielsen piackutató marketingigazgatójával. Csókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hart.
Az egészséges élelmiszerek, illetve étkezés iránt úgy látszik, hogy megnőtt az igény. Legalábbis ez derül ki abból a felmérésből, amit legutóbb tettek közé a gabonapelyhekről, műzli szeletekről, illetve gabona szeletekről. Mit lehet látni, milyen változások mentek végbe az elmúlt egy évben, 2006-ban?
A korábbi csökkenés után értékben 2%-kal nőtt a cereáliák 12 milliárd forintot meghaladó kiskereskedelmi forgalma. Ennél nagyobb volt a mennyiségi növekedés, 4%-os volt.
Hogy néz ki az eloszlás? Tehát mik a legkedveltebbek, a műzlik, a gabonapehelyek, vagy pedig a műzli és pehelyszeletek?
A gabonapehely teszi ki ennek a cereália piacnak több mint a felét, 56%-át, és ezen szegmens részesedése az előző évhez képest növekedett. A második legnagyobb a műzlik, és ezt követik a szeletek, tehát a műzli és pehelyszeletek.
Fontos-e az ízesítés abból a szempontból, hogy az emberek mit választanak, illetve van-e eltolódás az előző évekhez képest, hogy más kezd előtérbe kerülni, más ízesítés, vagy esetleg a natur műzli gabonapely?
Igen, némileg eltér a gabonapelyhek, illetve a műzlik kedvelt ízei. A gabonapelyheknél az eladás több mint felét a csokoládés ízesítésűek adják. A második a natur, ennek a részaránya mennyiséget tekintve némileg csökkent, illetve a fahéjas, ami viszont keresettebb lett. A műzlinél ennél nagyobb mértékben rendeződik át az ízeknek az aránya. Az egyharmada a bolti értékesítésnek még mindig a gyümölcsösre jut, de ennek a részesedése csökken. A csoki is tartja a második helyét, viszont a natur műzli az, ami erősödik. A mézes ízesítésűek pozíciója valamelyest romlott.
Érdemes még kitérni talán az árakra, hogy hogyan változtak az elmúlt egy évben, tehát 2006-ban 2005-höz képest a gabonapelyek, a műzlik, műzli szeletek, illetve gabonaszeletek árai.
Az árszínvonala ezen termékcsoportnak 7-9%-kal emelkedett. A legnagyobb mértékben a műzli volt az, ami drágult.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Frűvalt Ferenccel, a Biokosár Ökomagazin felelős szerkesztőjével a food designról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát, hogy fordíthatnánk magyarra? Étel, látvány,
terv? Élelmiszer, igen, étel, látványterv, formaterv. Látványterv talán a legjobb.
És mit értünk ez alatt? Kik azok a food designerek? Akkor már meg kell kérdeznem.
Hát a food designerek különös csapat, egy team, mert ugye ezt egy ember nem tudja megtervezni. A csapat feladata az, hogy olyan élelmiszert hozzon létre, amely korlátlanul széles körben eladható, sőt valamiféle eufórikus vágyat ébreszt a fogyasztókban. Tehát ez az alapvető céljuk. Akár az ízre, színre, illatra, megjelenésre, méretre, stb. Tehát erre mind kiterjed ez a food designer feladat.
Tehát magyarul a cél az, hogy megjelenik egy termék, ki van találva, nagyon jól néz ki, kívánatos, az ember egyből bele akar harapni a fotó alapján, és ugyanazt kell előállítani, kreálni.
Pontosan. Olcsó legyen és vonzó legyen, ez a lényeg.
És ehhez mit használnak?
Hát ez minden a technika által felkínált összes lehetőséget, hiszen, mint ahogy már a rádió hallgatók bizonyára tudják, hogy egyedül a bio élelmiszereknek van valamiféle feltételrendszerük, és ezeket ellenőrzik. Az összes többi, ott szabad a gazda, kinek mire van pénze, lehetősége, ötlete, szabadon gazdálkodhat
fel. A törvényes kereteken belül lesz.
Nyilván a törvényes kereteken belül, persze, persze. De hát azért a törvényes keretek eléggé lazák ebben az esetben.
Eszembe jut egy könyv, ami vezetés a bestseller listát pár éve, az volt a cím, hogy a megetetett társadalom. Abban pont az étel meg az ízgyárról volt szó, hogy hogyan is készül egy étel, és a könyv írója ellátogatott egy ilyen élelmiszergyárba, és elé raktak kis poharakat, a kis poharakban folyadékok voltak, és lényegében egy komplett vacsorát elfogyasztott. Leves íz volt benne, sült krumpli íz volt benne, sült csirke íz volt benne, de ez mind aroma volt.
Igen, ez így megoldható. Szóval én mindig arra szoktam haragudni, mikor valaki ezeket pozitívumokként hozza elő, hiszen kétség kívül ma az élelmiszeripar gyakorlatilag minden feladatot meg tud oldani. Az eltarthatóság kérdését, teljesen összenemillő anyagokból tud egy harmadikat kotyvasztani, ami megszólalásig hasonlít az eredetire, de nem az. Ugyanakkor bizonyos paraméterekben tudják garantálni azt, hogy ez az egészségre nem ártalmas, vagy nem káros, de hát ezeket hosszú távon nem lehet garantálni, tehát ez egy rövid távú feltételes elképzelés.
Ezek az aromák, ezek természetes anyagok?
Most vannak azok is, de hát azok borzasztó drágák. A citrom aroma az ugye nagyon könnyű, mert a citrom olajból kipréselik, és az beillatosít, vagy beízesít óriási mennyiségű élelmiszert. Ezzel nincs baj. De hát vannak rendkívül ritkán előforduló, nagyon drága gyümölcsök, fűszerek, aminek az aromáit nem lehet kinyerni, csak horribilis összeg mellett. Erre nyilván, hogy nem lenne fogyasztóképes kereslet. Éppen ezért ezeket szintetizálják, hogy mesterséges úton lehet, vagy olyan természetazonos aromákat állítanak elő, amik csak semmi köze az eredetihez.
De ezen kívül, hogy természetazonos aromát tartalmaz, azért az is szerepelni szokott a csomagoláson, hogy természetes aromát tartalmaz.
Én amit legújabban látok a címkéken, az annyi, hogy aroma. Na most ez valószínűleg megfelel a jogszabályi előírásoknak, feltételeknek, de innentől kezdve ezt senki nem tudja, hogy most ez természetes, természetazonos vagy mesterséges. Összetevő között szerepel az, hogy aromák, ráadásul
először. Lovagolni fog még a természetes aromát. Igen. Tehát a természetes aromát természetes alapanyagokból állítják elő, például a citromaromát, a citromolajból.
A citromaromát a citromból állítják elő, de például a szamócának az aromáját már nem, mert ahhoz a világ szamóca termése nem elegendő, hogy annyi fagylaltot, meg krémet, meg
egyébként. Mondani azt, hogy természetes. Lehet, hogy naív vagyok.
Igen, a természet azonos. Ez az eset természet azonos, ami annyit jelent, hogy nem szintetikus, de nem az eperből származik az eper aroma, hanem egy dél-amerikai fa forgácsának a kivonatából, ami természetes anyag végső soron, csak semmi köze az eperhez.
Jó, eljövök az aromáktól, mert még számos más dolog van, amiről ezzel kapcsolatban lehet beszélni, például a tartósítószerek, hogy egy ilyen szép témát ajánljak.
Igen, hát a tartósítószerek az egyre inkább maga tartósítás ténye, az egyre fontosabbá válik, hiszen most tapasztalom boltokban járva, hogy az elsődleges szemponttá vált a fogyasztók szempontjából, hogy mikor jár le, mennyi az eltarthatósága, amiről megvan a magam véleménye éppen a magyar szóhasználat mellett, ugye, mert ellentétben az angol vagy a német szóhasználattal nálunk egy negatívumként kezelik azt a dátumot, ami rá van írva, holott az angol azt mondja, hogy best before, tehát addig a legjobb, aztán utána is jó, ez még valószínű, csak nem a legjobb. A német meg azt mondja, hogy mindez ez haltbar bis, tehát addig legalább eltartható, feltétlenül tovább is. Most a magyar azt mondja, hogy eddig van a szavatossága, kész, utána ki kell dobni. Ez egy nagyon központi kérdés, és éppen ezért a tartósítószerek, amennyiben nem hőkezeléssel tartósítják, tehát nagyon sok termék van, amit nem lehet hőkezeléssel tartósítani, azoknál igénybe veszik a tartósítószereket, a nátriumbenzoátot, meg társait, aminek nagyon komoly allergizáló hatása van.
Enzimek.
Az enzimek, ezeket áruhás segédanyagoknak szoktuk mondani, mert ezek nem látszanak, nem is igen kell föltüntetni a csomagoláson. A természetben mintegy 10 000 enzim létezik. Ezek rendkívül fontosak, fontosak a táplálék lebontásában, a sejtek felépítésében, biztosítják az anyagcserét, stb. És az élelmiszeriparnak a design centerében is egyre komolyabb szerephez jutnak, mert ettől lesz a joghurt krémesebb, a kenyér eltarthatóbb, a gyümölcsök, az oliva utolsó cseppét a segítségével préselik ki, a kolbászfélék azok roppanósabbak lesznek. Ez egy nagyon fontos dolog, de ennek az asztmás megbetegedésekben és allergiás tünetek megjelenésében nagyon fontos szerepe, vagy hát ez az oka. A pékbetegségnek is hívták, mert a pékek körében az asztmás megbetegedését a hozzáadott enzimek váltották ki. Úgyhogy ezzel is nagyon csinyán kell bánni.
Tehát magyarán az összes, vagy legalábbis nagyon sok élelmiszer tele van a food designerek kis édeskamrájában található anyagokkal.
Hát amelyekkel megpróbálják
felturbozni az ételt, meg hát nyilván ezeknek azért olyan szerepe is lehet, nem tudom, csak gondolom, hogy az ember rászokjon, tehát hogy mondjuk elvonási tünetei legyenek, akkor hogyha nem kapja azt meg, vagy nem eszik abból.
Hát ezt így igazából nem. Én ezt macskaledereknél tapasztaltam, hogy vannak bizonyos márkák, amikre rászoknak a cicák, és aztán kiderült, hogy nikotin van benne, úgyhogy elég durva dolog, de hát ezt is food designerek találják ki, és működtetik.
De ez akkor nálunk még nincsen.
Nálunk, erről, még az nem emberi, erről még nem tudok, pozitívak, úgyhogy nem tudunk még róla.
Azt tudjuk tanácsolni, hogy nézze a címkéket.
Volt egy jó tanácsot, olvastam, ami úgy szólt a fogyasztók számára, hogyha minél hosszabb a címkén szereplő összetevőknek a névsora, az annál egészségtelenebb. Hiszen kenyérbe teljesen felesleges 12-14 féle összetevőt felsorolni. Nagyon kevés anyagból is lehet kenyeret csinálni, jó kenyeret. Ugyanakkor a másik jó tanács, hogyha se elolvasni nem tudja az összetevőket, se kiejteni, akkor inkább ne vegye meg.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után tippeket adunk a tavaszi fáradékonyság leküzdéséhez.